Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Igás Andor, a Sziládi Gimnázium testnevelő tanára. És nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, a közösségi média és a neten található mindenféle vonzó tényezőről, ami lehet, hogy káros is lehet ránk, de reméljük, hogy nem lesz az. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Legelőször is nézzük azokat a reklámokat, amik fönt vannak a neten, és nagyon izmos sportolókról szólnak, és rengeteg fehérje koktélt is tartalmaznak, hogy hogyan lehet ezt használni. Ebben mi lehet a veszély, hogyha látunk egy ilyet? Hol lehet mellélőni annak, hogy mondjuk a saját testünket megváltoztassuk?
Nagyon sok helyen. Az én tapasztalatom az, hogy látni valamit, és utána elkezdeni dolgozni azért, hogy olyan legyek, azért eléggé mellé lehet lőni elég sok helyen, egészségügyileg mindenképpen.
Hogyan lehetne ezt jól kezelni? Mert én is úgy gondolom, hogy tudatlanul sok ember szerintem belevág olyan dolgokba, ami nem biztos, hogy önmagának megfelel egyáltalán, vagy az ő alkatának. Hogyan lehetne ezt jól elkezdeni? Hogyan lehetne másként csinálni?
Azt gondolom, hogy a tudatosság mindenképpen fontos, hogyha olyan valamit szeretnék egy reklámból, egy médiából kivett kis részből szeretnék hasonló lenni, akkor érdemes legelőször is egy olyan emberhez elmenni, aki már megcsinálta, aki járt azon az úton, és esetleg az eladásokból nem biztos, hogy egyértelműen részesül, tehát nem indokolt neki az, hogy minden áron abba az irányba terelje a kérdezőt, hogy megvegye az általa forgalmazott dolgot.
Mit gondolsz, hogy melyik korosztálynak a legveszélyesebb ez? Hiszen egy kigyúrt test, én úgy gondolom, hogy hát sok mindenki vonzódik hozzá, tehát akár fiatalon, vagy akár idősebben, de mi az a korosztály szerinted, akikre a legveszélyesebb ez?
Én úgy gondolom, hogy a fiataloknál elég veszélyes lehet, mivel náluk a nagyot küzdenek a párkapcsolati kapcsolatépítéssel, és az ő fejükben azért nagyon erősen benne van ez, hogy a külsőre adunk. Elsőre ránézünk valakire, akkor eldöntöm, hogy folytatom-e a kapcsolatba lépést vele, vagy nem, és ott én azt gondolom, hogy ez eléggé fontos szerempont számukra.
Lehetnek olyanok, akik így teljesen belebolondulnak ebben, mert én úgy gondolom, hogy óriási vonzóerő ez, akárhogy is nézzük, és próbálunk tudatosak lenni, mégiscsak egy olyan vonzóerő, ami miatt én szerintem lehet valaki teljesen fanatikus ezen a területen, és egészen mellé mehet az a dolog, aminek neki kezdett.
Igen, mindenképpen azt gondolom én is. Nagyon szimpatikus és nagyon jó érzés azt gondolni, hogy végig sétálok majd a strandon, és mindenki engem néz, és ez nagyon sok embernek szimpatikus, főleg azoknak, akik elsődlegesen nem érték még el azt bármiben, akármilyen oldalról, hogy felnézzenek rá, hogy elismertek legyenek. Ez egy nagyon egyszerű külsőségekből, sokkal egyszerűbb, azt gondolom, egy kis figyelmet kapni. Egyszerűnek tűnik.
Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, és az a baj szerintem, hogy a mai világban meg is akarjuk ugorni azt, hogy rögtön oda akarunk kerülni, és nem akarjuk bejárni azt az utat, ami előtte van. Itt beszéltél a tudatosságról, hogyha valakinek nyilván van egy ilyen terve, akkor nincs ezzel probléma, hogyha tudatosan és fokozatosan teszi meg. Tehát úgy gondolom, hogy nem lehet megspórolni azt, hogy végigjárjuk ezt az utat, tegyük fel, hogy egy konditeremben. Szerinted mekkora kitartás van valakinek ahhoz, hogy mondjuk akár hónapokat vagy éveket vállaljon fel egy mondjuk egy szép testért, amit megnéznek a strandon, és mennyire akar valaki ugrani, mert szerintem az ugrók azok, akik úgymond károsítják magukat is, mert biztos, hogy nem tudják ezt elérni.
Igen, én is azt gondolom, hogy ők vannak a legnagyobb veszélyben, akiknek talán nem olyan erős a céljuk, gyorsan szeretnének eredményeket elérni. Be kell, hogy valljam, én voltam néhányszor konditeremben, de rájöttem, hogy inkább máshol, másik módon szeretném magamra felhívni a figyelmet. Nagyon nagy kitartás kell hozzá. Én azt gondolom, hogy praktikus lett volna nekem is, hogyha valaki olyas valakihez oda mehettem volna, aki már elérte azt az állapotot, amit én szerettem volna, és ő személyesen, személyre szabottan el tudta volna mondani a saját kis történetét, hogy ő hogy csinálta, és eldöntöm azt, hogy én ezt megpróbálom-e, akarom-e, mint hogy bele-bele kapok ebbe abba, esetleg a reklámokra felülve megvásárolok mindenféle étrendkiegészítőt, vagy ne talántán egészséget károsító szereket, amitől majd hip-hop egyszer csak két hónap alatt már gyönyörű adonisz testem lesz, tehát ez egy kicsit nehéznek tűnik.
Mi a véleményed a sportolókról? Én azt gondolom, hogy az ő példájuk azért fantasztikus, és hogyha valaki kicsit nem csak az eredményeiket és az aranyérmeiket számogatja össze, hanem meghallgatja azokat a riportokat, amiket készítenek velük, hogy hogyan jutottak el idáig, az egy egészen más tükröt mutat az ő munkájukról.
Abszolút. A sportolóknak nagyon nagy kitartásuknak kell lenni ahhoz, hogy eredményeket érjenek el. Egy-két kivétel van, adottságok lehetnek, tehát lehet olyan képessége valakinek, aki alapvetően egy jó helyről kezdi, de mindenképpen a gyakorlás, az edzés az nagyon fontos. Nem hiszem, hogy könnyű a dolguk. Én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy könnyű Cristiano Ronaldónak, Messinek és Neymarnak, hogyha ugyanazt a munkát megcsinálta volna, akkor nem biztos, hogy annyit, de mondjuk a huszad részét lehet, hogy megkeresné, és azt gondolom, hogy azzal is elégedett lenne.
Szerinted ez a példakép eléggé meg tudja mozgatni azokat, akik nyilván el szeretnének ide jutni, hogy kitartóak legyenek? Ez is elég hozzá? Vagy kevés a kitartás az emberekben napjainkban?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy bennem is mondjuk kevés. Azt gondolom, hogy az átlag embereknek mindenféleképpen nagyon kevés a kitartásuk. Most azt kapjuk a médiától, és mindenhonnan az folyik, hogy egyik pillanatra a másikra megválthatjuk a világot. Nem lenne baj, ha így lenne, de azért elég kicsi az esélye. Én most például angolul gondoltam, hogy még erőteljesebben elkezdek tanulni, és az egyik kis honlapon, oldalon csináltam egy tesztet, és azt írták, hogy jó, hát hogyha naponta fél órát készülök ezzel az eszközzel, akkor márciusban már a középfokú nyelvvizsgám nagyon klasszul meg lehet. Nagyon-nagyon örültem, úgy éreztem, hogy én egész jó vagyok ebben. Utána megnéztem, hogy 2020 márciusát írták, és egyből elment a kedvem. Tehát én is úgy voltam vele, hogy nagyon gyorsan szeretnék eredményt, és most megint megrekedtem egy picit ezen a szinten.
Tehát nagy veszélyeknek vagyunk kitéve, de ahogy már beszélgetünk, érdemes a tudatosság és a kitartás ezt magunk elé tűzni, azért nem adnak ingyen semmit, én úgy gondolom, úgyhogy ezt kellene követni. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk hallgatóink.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, és egy picikét a netnek, a közösségi médiának és az egyéb szerepeknek a hatásait figyeljük meg az ember életében, abban a tekintetben, hogy mennyire merünk ezért egészséget vagy egészséget károsító dolgokat bevállalni. Szerintem az egyik óriási nagy csapda a fogyi cuccok a neten. Tehát egy kép, ahol ha beszedsz valami bogyót, egy nagyhasú hölgy vagy akárki, és utána egy ilyen kihúzott nadrág, és természetesen 10-15 kilóval kisebb súly. Mi a véleményed arról, hogy mekkora motiváció tényező, vagy mekkora sok marhasságba lehet bennünket belerángatni annak érdekében, hogy elérjünk egy olyan célt, ami lehet, hogy óriási távolságokra van tőlünk?
Nagyon sok marhasságra hajlandóak vagyunk. Nem véletlenül, hogy a média egyébként is és a reklámok ezek egészen jól megélnek. Ezek a termékek nagyon eladhatóak, az embereknek nagyon fontos a külsejük most, illetve van egy nagyon-nagyon erős réteg, akinél az egy eléggé alapvető fontos dolog. Mondjuk ezt tényleg kapjuk folyamatosan a megnézett filmekben, a megnézett videókban, reklámokban, mindenhol természetesen bombanők és szuperpasik azok, akik el akarnak adni valami mosóport akár, vagy bármit is. És az lesz a szint, amit szeretnénk elérni. És ezért, mint ahogy az imént beszélgettünk arról, hogy kitartás, a legkevesebb kitartással kecsegtet az, hogyha három bogyót megeszek naponta, akkor, és nem kell semmi más csinálnom, akkor majd én karcsú leszek, vagy izmos, vagy bármi más. Hát ez benne van.
Én bírom ezeket a szövegeket, amik ehhez kapcsolódnak, hogy mindent úgy csinálhattam, mint eddig, és mégis fantasztikus eredményeket értem el, tehát hogy lefogytam. Valóban egyetértek én is azzal, hogy ez egy óriási csapda, és azt mondtad, hogy ez az izmos test, és ez az izmos szép külső, ez egy etalon most. A nőket és a férfiakat szerinted mennyiben érinti? Melyik az a kategória, aki hiúbb önmagára?
Hát hiúságban szerintem a fiúk is jók, de a hölgyeknek nagyon-nagyon erős szokott lenni a vágyuk. Ők talán azt mondom, hogy a hölgyek inkább tesznek érte jobban. Nekik fontosabb az, hogy ki tudjanak billenni abból az anyaszerepből, abból a részből, hogy ő neki valóban egy szülés után esetleg ismét csinos hölgyként tekintsenek rájuk, ne pedig ezt az anyaszerepet tolják rájuk az emberek, és ők igazából saját maguk gondolkodnak ebben, én azt gondolom. Tehát saját magukat hajtják bele abba, hogy hát engem biztosan anyukaként kezelnek, habár persze az, és ezzel nincs is semmi probléma, viszont ő még mindig szeretne esetleg csinos hölgyként is megjelenni.
Hogyan lehetne szerinted ezt egyensúlyba hozni, úgy, ami azért az egészséget sem károsítja, de mondjuk valaki meg is van elégedve az alakjával?
Mozgás az mindenféleképpen praktikus. Nekem egy nagyon egyszerű dolgom volt, legalábbis én nagyon egyszerűen próbáltam ezen változtatni, nekem is volt egy időszakom, amikor a versenysúlyomon fölül még azért érkeztek kilók, és én néhány szokást, icipici apró szokásokat változtattam, például a cukrozott üdítők helyett tiszta vizet ittam, vagy valóban amikor már az alváshoz közeli időszakba értem, 2-3-4 órával előtte, akkor ha bár egy picit esetleg éhes is lettem, attól kibírtam, hogy mondjuk 7 órától, 6 órától nem fogyasztottam plusz energiát. Ezeket sokkal egyszerűbb megcsinálni, mind a mellett, hogy rá kell venni magát az embernek, hogy mozduljon meg, és esetleg úgy is segíthet.
Az a baj, hogy ilyen apró lépéseket úgy kevésbé talál az ember a neten, pedig úgy gondolom én is, hogy itt kell elkezdeni, meg egy kis önismeretet is kell gyakorolni, illetve az embernek önmagáról tudnia kell, hogy mondjuk, hogy hogy néz ki, és hogy milyen célokat tűzünk, és hogy az ne legyen túl azon, ami egyébként számára elérhetetlen. Egy előadásban hallottam egy mondatot, hogy a mai korunknak az a veszélye, hogy jól akarunk kinézni, anélkül, hogy jól éreznénk magunkat, és így pro-kontra vannak azért már olyan reklámok, ahol a picit teltebb hölgyek megjelennek esetleg, és igazából sugározzák az életet. És nem is biztos, hogy mindenkinek vékonynak kell lenni. Mi a véleményed erről? Ez a pozitív rész, ahogy elindult, ellen tudja súlyozni ezt az őrületes dömpinget, ami most van?
Azt gondolom, hogy a reklámokban az a cél, hogy megdöbbentsen. És itt például ezt az eddigi időszakban most nagyon erőteljesen nyomták ezt a teljes csontsovány hölgyeket, ahol egy deka zsír sincs, sőt, hogyha volt is, azt is gyorsan leaplikálták róluk különböző eszközökkel, videós vagy fotós eszközökkel. Nem véletlenül van az, hogy változik a szépség ideál. Az ókori Görögországban teljes mértékben az volt, hogy a teltebb, szélesebb csípővel rendelkező hölgyek voltak az ideál, hiszen termékenység megjelenítője volt ez.
Valóban, így, ahogy mondod, ez teljesen igaz. A változás azért tapasztalható, például a múltkor láttam egy reklámot, azt hiszem valamelyik futballcég reklámján, ahol például egy kisfiú lett a reklámarc, akinek egy pigmentbetegsége van. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a világ kezdi azt fölismerni, hogy nem csak az egészséges, a tökéletes, a szép az a valóság, hanem van egy másik valóság is, amiben élünk, és én ennek nagyon örülök. Jó lenne, hogyha a hallgatóink is e felé lépkednének, ebben bízunk, hogy így lesz. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral. Sok mindent érintettünk már a netet kapcsolatban, és természetesen ugye az a célunk, hogy a jólétünket valahogyan elérjük, és nyilván ehhez az is kell, hogy az ember jól érezze magát a bőrében. A fogyasztószerek szerintem nagy csapdája mellett azért vannak nagyon jó kis fogyi blogok, olyan emberek, akik vállalták azt, hogy bemutatják, hogy egyáltalán hogyan fogytak le. Mi a véleményed erről? Ez hogy tud példát adni elénk, és mennyiben tudja mondjuk a kitartásunkat erősíteni?
Azt gondolom, hogy ez a blogírás az egy nagyon jó pofa dolog. Mindenkinek javaslom, hogy nézzen rá nyugodtan a blogokra, méghozzá azért, mert ott alapvetően normál hétköznapi emberek próbálják meg elmagyarázni, elmondani a saját nyelvükön azt, hogy mi történik velük. És például ezek a blogok, amikről most pont beszélünk, ott, hogyha megtaláljuk azokat a kapaszkodó pontokat, amikben mi is éppen benne vagyunk, ahonnan ő indult el, akkor elég könnyen tud segíteni. Nem kell konkrétan szakemberhez, pszichológushoz és életmód tanácsadóhoz és mellette dietetikushoz járnunk, hanem ott lehetséges, hogy abból kapunk egy kis olyan ízelítőt, és el tudunk indulni azon az úton, amit esetleg szeretnénk, ami a blogírónak bejött.
Szerinted mennyire pozitív ez, hogy mondjuk többen segítik? Nyilván egy ilyen blogvezetésnél, mondjuk én ebben nem vagyok olyan járatos, sokan azért kommentelik, vagy például bátorítják őket. Ez egy picit lehet olyan hatás, hogy valamit mondjuk nem egyedül csinálok?
Azt gondolom, igen. Természetesen azért a blogírásnál is azért fontos a hatás. Azért nem gondolom azt, hogy az összes blog, akárki, akármiről ír, az minden frankó, minden úgy van. Úgyhogy ott is úgy van, hogy érdemes belerakni egy-egy csavart, hogy minél nagyobb legyen az olvasottsága, stb. De azért most még talán a blogírásban nem jutottunk el odáig, hogy ennyire erőteljes reklámokat, meg hasonló dolgokat belekeverjenek. Biztos, hogy van olyan is, de azért meg lehet találni azokat az oldalakat, azokat az írókat, akik a saját tapasztalataikat írják.
Mi a véleményed arról, hogy régen én azt gondolom, hogy az emberek jóval kevesebb idejüket élték egyértelmű a net nélkül és a közösségi oldalak nélkül, és ott is meg tudták osztani aztokat a problémákat, mondjuk, hogy együtt diétáztak akár egy munkahelyen hárman vagy négyen, hogy legalább egymást erősítsék, mint most így a neten. Ennek ellenére mennyire lehet így összefogni, hiszen ilyen csoportok is vannak, és mennyire tudja segíteni azoknak a munkáját, akik belevágnak mondjuk akár egy ilyen programba, hogy lefogjanak?
Az internet elég nagy segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy anonimek maradhassunk, ami nagyon nagy segítség, főleg, hogyha hátránnyal kezdjük. Hogyha én elég sokat szeretnék leadni, nem biztos, hogy szeretném, hogyha látnák az ismerőseim, vagy az utcában a lakók, hogy én bejárok arra a helyre, ahova egyébként minden hasonló problémával küszködő ember jár, és ezzel megbélyegeznek. Az internetvilága az pedig olyan, hogy teljesen privát, én magam feljelentkezek, vagy bejelentkezek, és megkeresem ezeket az oldalakat. Sőt, még benne van az is, hogy ha véletlenül nem jön be, akkor még egy kattintással eltörlöm. Nem biztos, hogy egyből kiposztolnám azt, hogy elkezdtem járni az anonim testépítő klubjába, viszont hogyha már eredmény van, azt viszont szívesen publikálom. Azt szívesen megosztja az ember mindenkivel, de a kezdeti szakasz az viszont nagyon nehéz, mint ahogy minden másban is elkezdeni nagyon nehéz, és az az, amit nagyon-nagyonban segít, azt gondolom, az internet.
Tehát akkor úgy gondolod, hogy ez azért egy pozitív hatása is lehet a netnek, nyilván nem csak egy ilyen negatív elszívó erő, vagy pedig butaságnak a kitalálója, hanem tényleg inkább arra sarkal bennünket, hogy mondjuk titkon valamit meg tudjunk csinálni, vagy megvalósítani, amit megálmodtunk.
Szerintem megkönnyíti az elindulást. Az biztos, hogyha engem már láttak az utcában, hogy bementem oda, akkor már elvárják, hogy legyen eredmény. Az egy nagy nyomás. Míg a másik oldalon nem tudja senki, hogy én rá kattintottam, persze tudják sokan, de hát ezt arról most nem mondhatunk semmit, de ott még fenntartom a lehetőségét annak, hogy visszakozok, és azt mondom, hogy ennyit azért nem ér. Egy hónapig próbálkoztam, úgy gondolom, hogy inkább akkor valami más módszert keresek, lehetséges, hogy más irányba terelődött a figyelmem, lemegy a fókusz erről a tevékenységről, viszont hogyha elkezdek csinálni valamit, ami látványos, és mindenkinek elmondom, akkor ott viszont nagyon kellemetlen elvárások jelentkezhetnek.
Hogy gondolod, hogy hol van most igazán nyomás? A külső megítélés alapján, mondjuk a környezetünk alapján, vagy mondjuk, hogyha nyilván a neten vagyunk, és ott már valamit mondjuk olyan formába öntünk, hogy tudják, hogy kik vagyunk, akkor ott is a nyomás. Ez a nyomás az, ami visszadobhat bennünket a teljesítmény, mert ez nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mit és hogy csinálunk?
Azt gondolom, hogy ha bár a közösségi médiában úgy gondoljuk, hogy mindenki figyel ránk, ez azért nem egyértelműen így van. Azt szeretnénk elérni, és hogyha valaki lájkolja, meg szívecskézi az Instán, meg a Facebookon a képünket, akkor azt gondoljuk, hogy most aztán híresek vagyunk, és mindenki figyel ránk. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy mi hány helyre nyomunk egy-egy lájkot, csak azért, mert az ismerős volt, és róla jött valamiféle hír, akkor kiderül azért az, hogy annyira azért nem vagyunk kapcsolatban. És lehetséges, hogy én kiposztolom, hogy holnaptól én a maratont fogom futni minden nap, és az első képen látszik, hogy én ott vagyok, mindenki belájkolja, majd 3 nappal később, amikor abba hagyom, senkinek nem fog feltűnni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt saját magunkba kell belenézni, és ezt te mondtad az előző szakaszban, hogy önmagunkkal kell rendben lenni, és hogyha elkezdjük, akkor csináljuk, de hogyha nem csináljuk, akkor ne gondoljuk azt, hogy ebből hatalmas problémánk lesz. Nyugodtan lehet beszélni a barátainkról arról is, hogy hibázunk. Van olyan ember szerintem, aki hibázik.
Szerintem mindenki hibázik. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést az interneten található dolgoknak, a jólétünkhöz és az egészségünkhöz való egészséges egyensúlyának a megtalálásában, Igás Sándor testnevelő tanárral. Igazából azon gondolkoztam, hogy ha sportvideókat nézünk és kattintgatunk, akkor mekkora veszélynek vagyunk 2 éve, mondjuk talán nem mi idősebbek, lehet, hogy inkább talán a fiatalok, hogy olyan dolgokat merjünk, vagy próbáljunk megcsinálni, amihez sem alapunk, sem tudásunk, sem képességeink mondjuk nincsenek.
Először is leszeretném szögezni, hogy nem vagyunk idősek, csak hogy elkezdjük a beszélgetést.
Köszi.
Okay. De azért a nálunk fiatalabbaknak, én azt gondolom, hogy eléggé nagy motiváció egyébként az, hogy meg tudja csinálni majd most majd ő is azt a pörgésforgást, azt a vízbeugrást, azt a jégen kerengőzést. Ezek mind nagyon jó motivációk lehetnek egyébként, és vannak olyanok, akik ezt meg tudják csinálni, de azért érdemes utána nézni annak, hogy mennyi ideig gyakorolta azt a videós, illetve aki ott szerepel rajta.
Szerinted mekkora butaság itt Magyarországon? Ugye Amerikáról hallottunk már rengeteg őrültséget, hogy amit láttak, akkor akár a mesében is megcsinálták, hogy kiugrottak az ablakon. Mondjuk ez egy nagyon szélsőséges vagy extrém példa mondjuk egy mesefigura szerepében, de mondjuk Magyarországon hol tart szerinted a butaság, akár egy sport teljesítményt nézve? Vagy mekkora arányban van olyan fiatal, aki mondjuk megpróbál valami olyasmit, amiről abszolút sem fogalma, sem képességei nincsenek, ahelyett, hogy nyilván mondjuk megkeresné és a kitartást és az utat végigjárná?
Úgy remélem, hogy azért annyira nem erős. Igazából nagy számok törvénye alapján természetesen, ahol többen élnek, abban jobban benne van ez a lehetőség, és most már a médiában ott egyik pillanatból a másikra Kínából és Amerikából is mindenhonnan kapunk információt, úgyhogy lehetséges, hogy Kínában 4-en csinálták, Amerikában 2-en, és mi azt tudjuk. Tehát azt gondoljuk, hogy ja persze, hát ezt mindenhol csinálják, úgyhogy mi is kipróbáljuk. Szerintem Magyarországon azért annyira, én optimista vagyok, szerintem annyira nem erős ez a butaság.
A fiatalokat hogyan lehet megtanítani úgymond a jó média használatra ebben a tekintetben? Mert ugye nyilván itt egy egészséges programról is van szó, hogyha valaki kitűzi célnak maga elé, hogy mondjuk ugrik egy ilyen fantasztikus csavart, hátraszaltót, amit látott az interneten, ahhoz azért vezet egy út. Szerinted mi hol tartunk ebben?
Na, ebben viszont nem tartunk túl jól. Azt gondolom, se a legfiatalabbak, se akik régebb óta fiatalok, ott is van egy ilyen kis média használati nehézség. Nagyon szeretnénk elfogadni azt, hogy a médiában, ami megjelenik, mondjuk a közösségi médiában, az minden úgy van, és egyik pillanatról a másikra egy videó alatt először elesik, és utána pedig megcsinálja a harmadik próbálkozás után. Na most itt azért fontos lenne leszögezni, hogy oda, amiket mi nézünk és elámulunk tőle, azok nem alapvető és egyszerű feladatok valószínűleg, tehát nem hírértékűek az egyszerű feladatok, míg azok, amiken meghökkenünk, azoknál azért van munka. Kell munka, vagy kell tehetség, vagy kell egy különleges képesség, vagy kell egy olyan szakember, aki segített benne, elmondja, hogy hogy kell. A fiatalok, a kicsik, azok vizuálisan nagyon jól tanulnak, nagyon gyorsan megcsinálják a picurkák azt a cselt, amit háromszor megmutatott az edzőjük, viszont minél idősebb az ember, annál nagyobb a környezet hatása, és sokkal nehezebben lehet ezt megtanulni, ezeket a dolgokat.
Szerinted hogyan lehet a fiatalokat afelé vezetni? Most itt a kisebbekről beszéltél, most átlépnék mondjuk ide a tinédzser korosztályra, illetve a gimnazistákra, akikkel ugye te is foglalkozol. Hogyan lehet őket megtanítani arra, hogy mondjuk a céljaikat elérjék, hogyha ilyen videókat látnak a megfelelő úton? Itt is szerintem a kitartás az egyik kulcs szó, amivel nem szembesülünk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy egyik pillanatra a másikra valamit el tudunk érni.
Hú, erre eszembe jutott egy nagyon érdekes. Most a szalagavatóra a fiúk a végén egy ilyen kis záróképben azt gondolták, hogy beleraknak valami kis csintalanságot, kis ügyességet ilyen torna jelleggel, és ezt szerencsére elkezdtük megbeszélni, és előkészítettünk nagy szőnyeget, megnéztük néhányszor a videót, és amikor először megpróbáltuk, akkor pofáresés volt, utána következőre megint csak pofáresés, utána néztük alaposabban a videót, akkor arrébb rakta a lábát, egy picit változtatott rajta, akkor egy tized másodpercig már jó volt, de aztán elesés volt, úgyhogy izgalmas volt. Végül is az lett belőle, hogy bele tudták építeni a fiatalok ezt a szalagavatós tánc végzáró pozíciójába, de változtatni kellett rajta, kicsit könnyíteni kellett rajta. Azt hiszem másfél hónap volt a kettő között, amikor kinézték maguknak, kitaláltak valamit, és a produkció között. Elég sokat gyakorolták.
Ők akkor már a megküzdés és a megtapasztalás folyamatán túl vannak, úgyhogy valószínűleg nagyobb rutinnal fognak indulni, hogyha ilyen videót vagy ilyen ötleteket hoznak.
Remélem, igen.
Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A médiában megjelenő sportsikerek, az egészségünk, a jól létünk, ez van most a fókuszban. Igás Andor testnevelő tanárral beszélgetünk tovább. Egy kicsikét a pozitív irányba fogunk fordulni most. Szerinted mi a médiában az, ami segíthet bennünket, amikor mondjuk például tényleg valaki le tud fogyni, és ezt úgymond posztolja is, és megmutatja a barátainak, vagy mondjuk életmódot váltott és elkezd sportolni, és el tud érni valamit, amit már régóta kitűzött célként. Szerinted ez hogyan tud pozitív visszacsatolásként hatni az életünkre?
Nekem volt egy szó, amit mondtál, és az megütötte fülemet, az volt, hogy ismerősök között. Tehát legyen az az ember, az egy olyan személy, aki számomra hiteles, és biztos vagyok benne, hogy ő nem csak kirakott egy ilyen képet, meg kirakott egy olyan képet. Szerintem ez fontos, mert most már azért kicsit kezdenek az emberek picit tudatosabban is figyelni. Már annyira átverték a médiában az embereket, hogy most már odafigyelhet az ember, és néha már odafigyel arra, hogy ha az én ismeretségi körömben volt olyan, aki ilyet vagy olyat elért, akkor már bizony ebben lehet valami. Úgyhogy nekem ez az ismeretségi kör, ez egy érdekes kérdés. Hatalmas ismeretségi köre van az embernek, mindenkinek. Ha jól tudom, több ezer ember ismerőse a másiknak, mindez 10 pár éves koráig, 20 éves koráig több ezer ember ismerőse lehet, akivel találkozott, akivel szokott összefutni bárhol, és annak a példája azoknak sokkal többet érhet, vagy sokkal többet kellene, hogy érjen, mint annak, akinek nem ismerem a hátterét, a körülményeit. Annak az élsportolónak, aki felszedett 10 kilót, és a következő fél év múlva már megint csúcsformában van, az egy picit más, nem tudom, hogy ő hogy oldja meg, de az ismerősömet meg tudom kérdezni, hogyha esetleg akarom.
Nyilvánvaló, akivel érzelmileg kapcsolatban vagyunk, meg van valamilyen múltunk, az egyértelműen más hatással van ránk. Szerinted mennyire lehet szelektálni és válogatni az ismerettségi fok közül, hiszen azért ennek is vannak stádiumai, tehát van, akivel csak egyszer találkozok, van, akivel mondjuk rendszeressége, van, aki meg egészen közeli barátom. Ez is nagyon más. Hogyan lehet őket rangsorolni, hogyha már így az internet használatban mondjuk elküldjük valakinek, hogy milyen sikereket értünk el?
Messziről jött ember azt mond, amit akar, és sokkal jobban elhisszük azt, ami egy picit a mi hatókörünkön kívül van. Lehetséges, hogy nem is vesszük észre, hogy a mellettünk lévő, közeli kapcsolatban lévő ember az 5-8-10 kilót fogyott, hiszen olyan gyakran találkozunk, hogy látjuk a folyamatát, és nem vesszük észre, míg aki kicsit távolabb áll tőlünk, annál egyből jön a felismerés, és egyből észrevesszük a különbséget az előző találkozásunk óta.
Nekem vannak olyan ismerőseim, akikkel ugyan jóban voltunk, mert akár mondjuk régi osztálytársi kapcsolatban voltunk, de keveset találkozunk, mert ugye nem egy helyen élünk. Többen váltottak közöttük életmódot, mondjuk például elkezdtek futni, és több futóversenyen láttam már őket fotókon, amiket nyilván teljesítettek távokat. Szerintem ez egy rendkívül jó példa, nekem nagyon jó volt ezeket megnézni, és örültem a sikereiknek, meg azon is, hogy én azért emlékszem általános iskolás korukban, meg gimnazista korukban őket, hogy nem voltak a sport nagy szerelmesei, de az egészséges életmódot választották felnőttként. Neked vannak-e ilyen példák az életedben?
Nekem is van nagyon sok ilyen példám. Nekem is nagyon nagy motiváció az, és elég erős szerintem is, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én miért ne? Ez szerintem egy nagyon jó dolog. Sokszor van, amikor egy csomó minden kifogást talál az ember. Szokták mondani azt, hogy ami a legnagyobb kifogásod, annak kellene a legnagyobb motivációnak lenni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ha én azért nem tudom megcsinálni, mert én 15 kilóval több vagyok, mint ő, és én nem fogom lefutni a félmaratont, akkor pont ez lenne a megfelelő indok arra, hogy miért kezdjem el. Ezt át lehet fordítani egy motiváló részre.
Ez nagyon-nagyon tetszett, hogyha a kifogásomból legyen a motivációm. Talán azt hiszem, hogy ezzel is záratnánk valóban. Tehát, hogy a kifogásaink vannak, hogy bármit elkezdjünk, legyen az egy fogyás, egy mozgás, bármi, ami az egészségünket szolgálja, tényleg próbáljuk átfordítani motivációval. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Igár Sándor volt a vendégem itt a Halas Rádió stúdiójában. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.